mi is minden élethelyzetünkre tudjunk igent mondani, ahogy Mária is igent mondott Isten akaratára. Feltámadt Krisztus.
Valóban feltámadt.
Alleluja. Műsorunkban a szűzanya tiszteletéről Kormos Csaba atyával beszélgettünk. Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Békére szólított fel a pápa az első vasárnapi üzenetében a Szent Péter téren. 14. Leó valódi és tartós békét szorgalmazott Ukrajnában, tűzszünetet a gázai övezetben, és sürgette a Hamász-Palesztin terrorszervezet fogságában lévő izraeli túszok szabadon engedését, valamint üdvözölte a hétvégén bejelentett fegyvernyugvást India és Pakisztán között. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára megerősítette az ukrán sajtóban korábban megjelent hírt, miszerint Magyarország bizonytalan időre elhalasztotta a mára tervezett kisebbségi konzultációt. Az ügy előzménye a pénteken kirobbant kémbotrány, melynek keretei közt Ukrajnából magyarnak titulált, Magyarországról pedig ukrán kémeknek titulált egyéneket tiltottak ki. Amikor elfogy a bizonyíték, kezdődik a boszorkányüldözés, reagált Tihi Georgi. Az ukrán külügyminisztérium szóvivője az ex-közösségi platformon keményen fogalmazott, ideje lenne, hogy a magyar hatóságok véget vessenek az értelmetlen ukrán ellenes hisztériának, írta, egyértelműen utalva arra, hogy alaptalannak tartják a vádakat. Donald Trump esti bejegyzésében közvetlen tárgyalás sürgetett Ukrajna és Oroszország között, amelyre az orosz elnök javaslat alapján május 15-én kerülhetne sor Törökországban. Az amerikai elnök szerint már az is előrelépés lenne, ha legalább meg tudnák állapítani, lehetséges-e egyáltalán a megegyezés. Előzőleg Vlagyimir Putyin orosz elnök már bejelentette, hogy csütörtökön Isztambulban kezdene tárgyalásokat Volodymyr Zelenszkijjel. Vlagyimir Jakusev, az Orosz Föderáció tanácsa első elnökhelyettese és az Egységes Oroszország párt főtanácsi titkára kifejtette, az elnök békejavaslata időszerű és egyértelmű üzenetet hordoz. Oroszország nem ideglenes békét keres, hanem szilárd garanciák létrehozásán hajlandó dolgozni, amit a tárgyalási folyamat minden részevőjétől elvár. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője az ABC televízióban azt közölte, a tűzszüneti tárgyalások feltétele orosz részről az európai és amerikai fegyverszállítások leállítása. Az ukrán elnök reagált a felszólításra, mint írta, egy teljes és tartós tűzszünetet várunk, mostantól kezdődően, hogy megadjuk a diplomácia szükséges alapját, nincs értelme a gyilkosságok folytatásának. Várok Putyinra Törökországban csütörtökön személyesen, remélem, hogy ezúttal az oroszok nem keresnek majd kifogásokat, jelentette ki Zelenszkij. Az ukrán parlament elnöke Budapesten emlékezett meg a II. Világháború után a Szovjetunióba kényszermunkára elhurcolt magyarokról, a Málenki robot áldozatairól a hétvégén. Magyarországi látogatása után Ruszlan Stefancsuk közzétette egy bejegyzést, az ukránok és a magyarok szomszédok, partnerek, szolidáris nemzetek, az ellenségünk közös, írta egyebek mellett. Az orosz titkosszolgálatok álltak a varsói vásárcsarnok tavalyi felgyújtása hátterében, közölt a lengyel kormányfő az ex-közösségi portálon. Donald Tusk hozzátette, a büntettet egy Oroszországban tartózkodó személy irányította, az elkövetők egy részét már letartóztatták, másokat azonosítottak és körözik őket. Ugyanazon a napon a főváros más helyein is nagyobb tűzeseteket jelentettek. Véget érhet a vámháború, az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi megállapodás kötött. Scott Bessent, amerikai pénzügyminiszter szerint a hétvégén Genfben zajlottak nagyon fontos és nagyon hatékony megbeszélések. A vámtarifákat is érintő megállapodás részleteiről Donald Trump amerikai elnököt is tájékoztatták, hamarosan nyilvánosságra hozzák a részleteket is. Bessent közleményét a Fehérház hivatalos X oldalán is közzétették. Ausztria mától újabb 6 hónappal meghosszabbította az ellenőrzéseket Magyarországgal és Szlovéniával közös határain, közölt az osztrák belügyminisztérium. A tárca indoklása szerint a cél az, hogy az illegális migrációt nullára csökkentsék. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személy jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A katolikus egyház technikai száma 0011-es. Májustól lehet számítani a termetes tőrös darazsak feltűnésére, amint a kertek padok gyepén, egy korhadófa közelében, a komposztnál keringenek, akár nagy tömegben is, de az emberekre, házi állatokra nem veszélyesek, írtásuk felesleges, hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Jótékonyak, biológiai úton segítenek kordában tartani például a cserebogár szaporulatot is. Ráadásul az óriás tőrös darázs védett, természetvédelmi értéke 50 ezer forint, elpusztításuk éppen ezért törvénytelen is. Végül az időjárásról. Fokozatosan gomolyosodik a felhőzet, több órás napsütés is várható, és az északkeleti tájakon helyenként záporok alakulhatnak ki. Az észak-északkeleti szél olykor megélénkül, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mindennapi egészségünk. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a gyógynövényeké a főszerep, általánosságban a legtöbben ismerjük néhány gyógynövény hatását, felhasználási módját, de mielőtt otthoni felhasználásukhoz kezdenénk, érdemes tájékozódni. Vendégünk Pintér Szilvia, természetgyógyász fitoterapeuta, akivel a legismertebb gyógynövényekről beszélgetünk, hogyan és mire lehet ezeket alkalmazni, vagy akár milyen tévhitek keringenek róluk. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és újra üdvözlöm a stúdióban Pintér Szilviát, akivel arról fogunk ma beszélgetni, hogy a gyógynövényeknek milyen jótékony hatásai is lehetnek, és egyáltalán van-e olyan, amire érdemes figyelni, vigyázni kicsit jobban, hogyan lehet ezeket felhasználni. Üdvözöllek itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek téged is és a hallgatókat is, és örülök, hogy ismét itt lehetek.
Honnan jöhetett ez a gondolat az emberekben, hogy a növények felhasználását már nem csak mondjuk étkezési cél gyanánt, azért, hogy tápláljuk a testünket, hanem gyógyítsuk a testünket. Honnan jöhetett ez a gondolat?
Erre nagyon messzire kell visszanyúlnunk. Ez időszámításunk előtt 3000-ből már feljegyzések vannak az ókori Egyiptomból. Több száz gyógynövénynek a hatását írták le. Tehát, hogy azért ott nagyon-nagyon fejlett volt a tudomány, az orvostudomány, vagy a gyógyító tudomány. Hogy jöttek rá, ezt csak sejtjük nyilván. Úgy gondoljuk, hogy tapasztalások alapján. Tehát, hogy azért ott elég durva a kísérletezések is folytak, de hogy kitapasztalták, hogyha például figyelték egyrészt az állatokat. Tehát az állat az egy ösztönlény, ő tudja, hogy neki mire van szüksége. Tehát például a macska is, ha rossz a gyomra, akkor füvet leger, ugyanígy a kutya is. Tehát alapvetően így a visszatekintésből az derül ki, hogy ezek voltak az alapvető megfigyelések, és ezt elkezdték embereken is alkalmazni. Több-kevesebb sikerrel. Nyilván voltak kudarcok, amíg ide eljutottak, de alapvetően ezek ilyen tapasztalások és megfigyelések alapján derültek ki, hogy melyik növénynek milyen ható, nem is a hatóanyaga, hanem mire jó. Nyilván a hatóanyagot ezt már csak később, amikor ilyen gyógyszeripari körülmények között tudták vizsgálni.
Hát igen, mert hogyha végig gondolom, akkor rengeteg gyógynövénynek nem is mindegy, hogy hogyan dolgozzuk azt fel, hogy mondjuk forrázzuk, vagy áztatjuk, mert pont nem azt a célt, nem azt az eredményt fogjuk elérni. De hát, hogy ebben majd egy kicsit később belemegyünk, de akkor még visszatérve arra egy gondolattal, hogy hogyan tudunk mi a mi házi patikánkban alkalmazni ilyeneket?
Hát nagyon sokrétű gyógynövényt alkalmaznak egyébként az emberek. Szerintem a legismertebb, amit azért mindenki ismer, az a kamilla, de itt is elég sok tévhit van. Tehát azt azért tudni kell, hogy ugye ez nálunk is ilyen örökítéssel mennek ezek a dolgok. A nagymamánk, az ő nagymamája, stb. Na most azért, ahogy halad előre a tudomány és a kutatások, azért kiderülnek ezekről a növényekről, hogy nem feltétlenül úgy van minden, ahogy azt a nagymamáink gondolták, és erre tipikus példa egyébként a kamilla, nem is véletlenül ezt hoztam példának, de egyébként magát a teának, tehát a gyógynövények, kezdjük az, hogy rengeteg félék, csak a magyar nép ilyen 600-650 féle gyógynövényt ismer és használ, amit gyógynövénynek hívunk. Ezen kívül vannak gyógyhatású növények, tehát hogy ezt felsorolni is lehetetlenség.
Igen, de hogy itt ugye a megfogalmazásában pont már direkt megkülönböztetés van. Tehát, hogy honnantól lehet valami gyógynövény, vagy gyógyhatású növény?
Jó, a gyógynövény az, amelynek valamely részét, szervét, gyökerét, levelét, virágját, bármilyen részét a benne lévő hatóanyagáért a gyógyászatban is használják. Tehát ezek gyógyszerkönyvben jegyzett növények, csak az számít gyógynövénynek, tehát az a hivatalos gyógynövény, ami a magyar gyógyszerkönyvekben Magyarországon be van jegyezve. Ettől függetlenül, amit mondtam is, hogy vannak ilyen gyógyító hatású növények, például a piros bogyós gyümölcsök, ugye ott a piros bogyó, maga a színanyag, meg ami benne vannak flavonoidok, ők például nagyon-nagyon jó értisztító, szíverősítő, de annyira kicsi a hatóanyaga, hogy ezt így effektíve nem jegyzik gyógyszerkönyvben.
Ha elmegyünk egy drogériába, és mondjuk előre becsomagolt gyógynövényt szeretnénk vásárolni, az a megnevezés, hogy gyógyszerkönyvi minőség, az mivel ad nekünk többet? Tehát ennél rosszabb minőséget is tudunk vásárolni?
Hivatalosan forgalomban, herbáriában, drogériában, gyógyszertárakban nem, de például egy otthoni termesztésből is lehet, én például termesztek kamillát is, citromfüvet, mentát, többfélét, de hogy ezeket azért úgy forgalomba hozni nem lehet. Tehát ez, hogy én otthon főzök belőle teát, és tudom, hogy a tisztasága megvan, mert nem permetezem, nem vegyszerezem, de az nem biztos, hogy a hatóanyag tartalma is annyi, hiszen nem biztos, hogy én mondjuk tudom, mikor kell leszüretelni ahhoz, hogy maximális hatóanyag tartalma
legyen. Hát akkor ez sem mindegy.
Természetesen nem mindegy. Tehát pontosan ezért gyógyszerkönyvi minőség, mert abban a pillanatban lett leszüretelve, be van vizsgálva, hogy megvan-e benne az a hatóanyag, biztos, hogy az a növény nincs összekeverve más növénnyel, tehát hogy azért vannak növényfajok, amik között nagyon pici a különbség, és akkor az egyik már nem azt hozza. Például a csalán ilyen, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy a csalánból mindegy melyik, nem mindegy. A nagy csalán az, ami a legnagyobb hatóanyag tartalommal bír, és az sem mindegy, hogy mikor van szedve az a csalán.
Hát akkor most szerintem nézzük meg azt, hogyha valaki szeretné a konyhájába behozni ezeket a növényeket, és mondjuk napi rendszerességgel alkalmazni, vagy hogyha szükséges éppen akkor alkalmazni, mivel szerelkezzünk fel? Mire van szükségünk?
Hát ez nyilván attól függ, hogy mit szeretnénk elérni. Azt azért el kellene mondanom még itt, mielőtt így a specifikus részre térnénk, hogy azt tudni kell a gyógynövényekről, hogy sokkal lassabban hatnak, mint például egy gyógyszer. Ebből kifolyólag, tehát ami egy picit hátrány, az hozza az előnyét is, hogy sokkal kevésbé terheli a szervezetet, és sokkal szelidebben hat mellékhatások nélkül. Tehát, hogy itt azért nincs olyan, hogy ha megiszol egy csalánteát, akkor majd az hoz mellé másik három bajt, amire másik három gyógynövényt kell meginni, vagy megenni. Tehát, hogy itt azért ez egy hosszabb folyamat, és sokan ezért nem szeretik alkalmazni ezeket a gyógynövényeket. Eleve macerás az elkészítésük, tehát az, hogy leforrázod, állni hagyod, napon, tehát megvan, hogy melyiket kell egyszerre meginni egy bögrével, melyiket napi szinten elosztva, de hogy azért ez egy rituálé, egy napra be kell osztani, hogy ezt hogy használod, mikor iszod, evés előtt, evés után, reggel, este, mindegyiket máskor, és hogy ezt azért a mi rohanó életünkbe egy kicsit nehéz beépíteni. De arról meg már nem is beszél, hogy nem mindegyik jó ízű, tehát, hogy nyilván ez most egy kicsit nem hazabeszélés, de van, amelyiknek borzasztó keserű íze van például, de hogy az ember, ha erre rászokik, akkor ebből tud rutin lenni, és egy idő után rá fog jönni, hogy egy csomó gyógyszer elhagyható, nyilván orvosi kontroll mellett, de hogy azért vannak gyógynövényes készítmények, vagy gyógynövények, amik felerősítik úgy a gyógyszerek hatását, hogy utána a gyógyszeradagot lehet csökkenteni. Ismétlem, csak orvosi kontroll mellett. Az orvost mindig tájékoztatjuk, hogy milyen teát iszunk, nyilván ha szedünk rendszeresen gyógyszert, ez akkor igaz, mert azért vannak olyan teák, vagy gyógynövények, amik például egy vérnyomást elég jól le tudnak húzni, vagy egy vércukorszintet. Na most, aki egy eleve is cukorcsökkentő gyógyszert szed, ő még ráiszik mondjuk
vagy
egy
vérnyomás ilyen,
vagy így van, akkor ott egy kóma is bekövetkezhet, vagy egy vérnyomászuhanás, egy cukorbezuhanás, azért ez nyilván kerülendő, tehát ilyen esetben mindig konzultálni kell az orvossal.
Na de akkor laikusként hogyan tudjuk majd a mi konyhánkat felszerelni egy ilyen alap? Kezdjük azzal, hogy mik az alapok, mondjuk az alapgyógynövények.
Ez nagyon nehéz megmondani. Én azt szoktam mondani, hogy ilyen, hogy alapgyógynövény nem nagyon van. Van 10 gyógynövény, ami Magyarországon a legnépszerűbbek közé tartoznak. Ezek a kamilla, citromfű, borsmenta, csalán kakukkfű, a hársfa, cickafark, a körömvirág, levendula és a bodza. De ezek mind különböző dologra hatnak, tehát, hogy nyilván, és ez egy ilyen internetes kutatás, vagy ilyen közvéleménykutatásból lettek ezek a legnépszerűbbek. De meg kell nézni, hogy mi a cél. Tehát, hogy el abból nem eszünk-iszunk össze-vissza gyógynövényt, meg kell nézni, mi a cél. Ha például fogyás vagy méregtelenítés a cél, akkor a csalán. Ha nyugtatólag akarunk, akkor a citromfű. Ha gyulladást akarunk csökkenteni, akkor a kamilla. De ha epére akarunk hatni, epemáj problémára, akkor ott például egy gyermekláncfű. Tehát, hogy azért mondom, hogy nagyon széles, és mint említettem, ugye legalább egy ilyen 600 féle gyógynövényről beszélünk. Tehát ezt ne vegye meg senki, jó? Tehát, hogy először, mert most az interneten azért elég jó és hiteles források állnak rendelkezésre, illetve hát nyilván a természetgyógyászok, fitoterapeuták ebben nagyon tudnak segíteni, de egyébként most már a házi orvosok is úgy látom, hogy így kezdenek ebbe beleállni. Nagyon jó tapasztalásom volt a saját házi orvosommal, most beteg volt a párom az elmúlt hónapban, és például nagyon jól át tudtuk beszélni azt, hogy milyen teával tudjuk megtámogatni. Úgyhogy most már azért az orvosok is nyitnak erre felé.
tényleg hozunk magunkkal ilyen tradicionális gyógynövényeket. És hogy ezeket gondolom valamiféle alapnak, hogy az ember tudja, hogy erre a bajomra a kamilla tea lesz a jó, mert a mama ezt mondta, de majd a kamillára visszatérünk akkor. És akkor például ott van az említett körömvirág, amiből ugye akár házilag is kenőcsöket készíthetünk, azt is tudjuk, hogy ez milyen jót tesz a bőrünknek. Tehát, hogy valamiféle ilyen induló csomagra gondolok, hogy amit érdemes otthon tartani.
Akkor maradjunk a kamillánál. A kamilla valóban egy alap gyógynövény, viszont allergiát tud okozni. És ez elég komoly allergiát, tehát rögtön ekcémás bőrkiütést tud okozni, úgyhogy erre nagyon vigyázni kell. Ráadásul, hogyha belsőleg fogyasztjuk, akkor szárítja a nyálkahártyát. Tehát nem szabad belőle túl sokat inni.
Igen, ez az a gyógynövény, amiből tehát csak pár napig szabad talán?
Így van, ez is az egyik. Alapvetően is azt mondom, hogy ha valamiféle kúrát végzünk, akár egy megfázásos, meghűléses időszakban, egy köhögésre, náthára, vagy akár egy méregtelenítő kúrát, egy gyógynövényt 6 hétnél tovább nem alkalmazunk. 6 hét után 3-4 hét szünet, és újra lehet kezdeni. De 6 hét után telítődik vele a szervezet, és egyrészt a hatását sem fejti ki, másrészt azért ugye egy gyógynövény nem egy dologra hat, tehát hogy van olyan gyógynövényünk, ami 15-20 dologra is jó, és nyilván ott már beindul a másik vonal is, amire nem biztos, hogy kellene, hogy hasson. Úgyhogy a kamilla az egy jó egyébként, mindenképpen tesztelni kell, jó? Tehát, hogy én azt mondom, hogy először is egy jó, erős kamilla teát főzni, tehát ami tényleg erős.
Na, hogyan csinálunk először is erős kamilla teát? Szerintem itt még álljunk meg egy
jó, picit. Az erős kamilla tea azt jelenti, hogy hát induljunk ki a filteresből, bár én jobban szeretem az ömlesztetteket, mert nagyobb tisztaságúak, de a filteresből kiindulunk, akkor ahhoz, hogy teszteljük, hogy allergiásak vagyunk-e rá, az az egy filteres kamilla teát egy deci forralt vízzel, tehát forró vízzel leöntünk, és állni hagyjuk max. 15-20 percig. Tehát egy teát se hagyunk tovább 15-20 percnél állni, és akkor, amikor ezt így kivesszük belőle a filtert, és a bőrön kipróbáljuk. Lehetőleg belső, tehát csukló belsőn, ugye itt elég sok érés idegszál találkozik, tehát ha ott nem okoz allergiás reakciót, ez körülbelül 2 perc alatt kiderül, mert rögtön kivörösödik tőle a bőr, akkor utána lehet használni. Na de ez, amit most mondtam, ez csak a tesztelés, tehát ilyen erős teát nem iszunk. Tehát alapvetően, de egyébként mindegyiken rajta van, minden tea csomagolásán, hogy mi az optimális, vagyis ideális felhasználás. Minden teát átlagban azt mondom, hogy egy ilyen egy teáskanálnyi teát forrázunk le mondjuk 2-2,5 deci vízzel. Már amelyiket forrázzuk, a kamillát forrázzuk, és akkor mindet állni hagyjuk 15-20 percig maximum, és akkor utána szűrjük, hogyha szűrni kell, ha filteres nem szűrjük, és utána fogyasztjuk. Annyi idő alatt hűl is annyira, hogy már fogyaszthatóvá váljon. Nyilván a gyerekeknél tovább hagyjuk hűlni, tehát hogy ne forrázza le magát. És akkor így a kamilla az... Alapvetően ugye kétféle felhasználási módja van, ez a külsőleg, belsőleg. Külsőleg nagyon jó szemgyulladásra, mindenféle bőrgyulladásra, napozás utáni hűsítőkrémeknek is az alapja egyébként a kamilla, illetve hát ezt kevesen tudják, hogy a szőke hajat leöblítve a kamilla teával, kiemeli a szőke szint. Egyébként ezen úgy az kevesen vannak ezzel tisztában, tehát, hogy nagyon jó kiemeli a szőke szint, de egyébként is a hajat is fényessé teszi. És hát belsőleg, hát ugye ez a gyulladás csökkentés, torokfájásnál gargalizálás, lázcsillapító, vírusölő antibakteriális, nagyon jó alhasi görcsök oldására, tehát például menstruációs görcsök, hasi görcsök, tehát ilyen görcsöknek az oldására.
Mondjuk de ilyenkor, bocsánat, egy ülőfürdő mert szokták javasolni,
hogy kamillás. Azt felfázásnál javasolnám, de akkor inkább egy felfázásnál egy mezei zsurlós fürdőt javaslok, az sokkal jobb a felfázásra, ott a húgyúti fertőzéseket is elég jól kezeli, és felfázásnál azért vigyázzunk ezzel, ameddig ülünk a meleg vízbe, és például ezzel is keringenek tévhitek egyébként. Jó, de ez most egy másik téma. És akkor nyilván nagyon jó például hasmenésre, pont azért, hogy szárít. De erre vigyázni kell, ugye, hogy ne adagoljuk túl, mert az meg kiszáradáshoz tud vezetni. És hát a szájápolásnál ilyen afta, ingyulladás, ilyen gargalizálásra is például nagyon jó. Úgyhogy a kamilla is egy nagyon-nagyon sokrétű növényünk, nagyon régóta ismerjük, és ő egy alap egyébként, csak mondom, erre figyelni kell, hogy ne legyen allergiás reakció.
Ha már említettük a mezei zsurlót, hát ez nem csak külsőleg, hanem belsőleg is nagyon jót tesz például a húgyutaknak.
Így van, a mezei zsurló tea is, az tipikusan ilyen vesetisztító, húgyúti fertőzésekre nagyon jó, ülőfürdő nagyon jól készíthető belőle, és például ott a zsurló az, amit például ha ülőfürdőnek használunk, akkor ott lehet egy erősebb teát, vagy egy forrázatot készíteni belőle, és akár tovább is áztatni, hogy teljesen jól kiázzanak belőle a hatóanyagok.
És itt van valamilyen korlát, hogy meddig lehet fogyasztani? Hány napig?
Ugyanúgy a 6 hét az igaz, de ha megszűnik a probléma, én azt szoktam mondani, hogy álljunk le ezekkel a teákkal, ha a probléma miatt isszuk a teákat. Van, aki élvezetből issza, a kamilla tea számomra nem az, amit élvezetből iszik az ember, én ha már élvezeti tea, akkor a hársfa vagy a csalán, de ott is vigyázni kell minél, mert ezeknek is azért a hatóanyaguk ott van.
Hát, ha már a hársfát említettük, az szerintem egy közismert, nagyon sok mindenre alkalmazható, finom gyógynövényünk.
Igen, a hársfa tea az tipikusan ez a megfázásos, meghűléses, köhögős betegségeknek a teája. Lázas állapotokban nagyon jól izzaszt, tehát ugye eleve is melegen isszuk, de eleve is van egy ilyen hatóanyaga. A hársfa tipikusan ez az izzasztó hatású tea, tehát lázas állapotban mindenképpen én azt gondolom, hogy amikor fontos, hogy kiizzadjuk a betegséget, akkor kellene. Nagyon jó ízű tea, tehát ez tipikusan egy élvezeti tea is. Egyébként meg köptető, tehát hogy köhögésnél nagyon jól alkalmazható, nyálkaoldó, tehát hogy a berakódásokat nagyon jól oldja, és egyébként nagyon jó a tavaszi fáradtság leküzdésében is nagy szerepe van. Olyankor annyi, hogy nem melegen, hanem ilyen szobahőmérsékleten isszuk.
Hát egy kicsit úgy élénkít minket, tehát a lázat igen, is gondolom, igen, ahogy így igen. Felerősítheti.
Így van, igen. Élénkíti. Igen.
Teákról beszéltünk, de hogy ennek van-e más felhasználási módja?
A hársfának igazából nincsen, vagy legalábbis nem tudok róla. Nyilván mindent bele lehet tenni a fürdővízbe, ártani nem ártunk vele, de igazából ami nagyon sok gyógynövényből készíthető, például alkoholos kivonat, ez például a vérehulló fecskefű, most nagy szezonja van, most virágzik telibe, ez a szép cakkos levelű sárga virágú gyógynövényünk. Nagyon-nagyon jó szemölcsök kezelésére, tyúk szemkezelésére, ez az a növény, amit ha megtörünk, akkor ilyen sárga vére lesz, és azt kell rákenni. Na például őt úgy lehet tartósítani.
Ezt így direktbe?
Direktbe, így van, igen. Direktbe. Nagyon fontos, hogy azért az legyen kivizsgálva, hogy ez a szemölcs az nehogy véletlenül rosszindulatú bajokat, vagy rosszindulatú legyen, vagy esetleg daganatos hajlamot mutasson. Tehát azokra nem kenjük, de nagyon jól el lehet vele tüntetni, és ugye ez pont az a növény, ami télen nincs, és hát ugye még ennek a teája sem, mert hogy ez ráadásul mérgező, tehát hogy ezt kimondottan külsőleg használjuk, és ezt télre úgy lehet tartósítani, hogy tiszta alkoholba beleaprítjuk a növényt, ezt 6 hétig hagyjuk állni, majd leszűrjük, és az az alkoholos kivonatta lesz az, amit lehet később becsetelni a bőrre.
És akkor ez így eláll? Vagy tehát...
Igen, eláll hűvös, sötét helyen, tehát hogy eleve is azért ilyen barna üvegekbe szoktuk ezt átszűrni, hogy ne érjen napfény, és hűvös helyen, nem hűtőbe, de hűvös helyen kell tárolni. Nyilván, ahogy, tehát ezt azért még el kell mondjam, hogy ha készítünk ilyet, vagy gyűjtünk mi magunk gyógynövényt, egy év után ezeknek a hatóanyaga azért drasztikusan csökken. Tehát, hogy mindig a friss a legnagyobb hatóanyagtartalmú, és utána ezek lebomlanak, ezek a hatóanyagok. Tehát nem érdemes nagyon betárazni se belőle, kaphatóak folyamatosan, illetve hát ami gyűjthető, az meg szárítható is, a legtöbb, nem minden, a legtöbb szárítható is, vagy ilyen macerátumba, vagy alkoholos kivonatba eltehető.
Hát akkor végül is ez az első olyan növény, amit eddig említettünk, amit teának nem, csak külsőleg alkalmazunk.
Így van.
De ott van például nekünk a csalán, ami nagyon sokrétűen felhasználható, ám a begyűjtése már egy kicsit problémásabb, ha valaki
csak
szeretné.
Csak egy jó kesztyű kérdése a dolog. Jó, a csalán az tipikusan az a növény, aminek minden részét használjuk. Őnek a gyökerét is egyébként használják a gyógyászatba, és hát mi inkább ugye a levelét hajtását. Ezt akkor kell szedni, ha valaki szedni szeretne, amikor virágzik, vagy épp virágozni készül, és lehetőleg dél körül. Tehát még ez sem mindegy, aztán még itt lehetne fokozni, hogy teli holdkor, nem teli holdkor, stb. Stb. Ez már azért elég nagy mélység, de hogy ő neki akkor a legnagyobb a hatóanyag tartalma, amikor virágzik. Na most ezt azért figyelni kell, mert ezek nem ám hónapokig virágoznak, tehát hogy
ez legyen egyszerű a dolgunk.
Igen, általában ez egyébként június, bár ezzel a kicsit felbojdult időjárásunkkal most ez eléggé nem feltétlenül biztos, hogy így van. Tipikusan az a növény, akit begyűjtünk és megszárítunk, tehát hogy, de egyébként frissen is felhasználható, salátákba például nagyon-nagyon jó, de tudni kell, hogy le kell forrázni, hogy ezek a kis szúró szőrök eltűnjenek, de leves főzelék is készíthető belőle, azért ilyen új hullámos konyhákban már ezek megtalálhatóak.
Hát új hullámosnak mondjuk, de hogy ez igazából egy régi hullám, mert hogy a régiek ették tulajdonképpen.
Igen, a régiek ették, fogyasztották, csak aztán ez úgy kiment egy kicsit a kultúrából. Azért volt egy időszak, amikor ezt Magyarországon eléggé üldözték, ezt a gyógynövény használatot, és talán most megint aranykorát vagy virágkorát éri. Ez abból is látszik, hogy tényleg rengeteg természetgyógyász kerül ki a fitoterapeuta szakról, ami ugye maga a gyógynövényes szak, és tényleg nagyon jó eredményeket lehet a gyógynövényekkel elérni. De azért mondom, hogy ez volt egy időszak, amikor ezt lopva, tehát hogy itt titokban, akkor se veszett el, csak nem volt ennyire nyitott erről beszélni, vagy szabad beszélni. Ugye a csalán az az, amit biztos látod már te is, emberek, tehát mindenki találkozott vele, filmeken legalább, hogy csapkodják vele magukat az emberek. Ez az a növény, ami külsőleg reumára nagyon jól használható, pakolás gyanánt is, tehát egy frissen szedett csalán, hogyha kicsit szúrós ugyan, de hogyha ilyen reumás izületekre pakoljuk pakolásként, akkor ő nagyon jól gyógyítja ott azt a reumás
tehát
területet.
Tehát csak így simán rátesszük
kicsit összevagdossuk, tehát hogy megnyomkodjuk, megvagdossuk ilyen, vagy csak szétnyomkodjuk, hogy kijöjjön belőle minél több hatóanyag, és rátesszük például a térdre, bokára, a könnyékre, nagyon-nagyon jó. Csíp. Tehát, hogy ez csíp, de ennek ez a dolga, hogy csípjen. És igazából ez ennek rengeteg gyógyszerbe, krémbe benne van a csalánnak a hatóanyaga, hiszen a gyógyszeripar is átveszi most már ezeket a gyógynövényeket és ezeket a hatásokat.
Mondjuk arról beszéltünk a műsor elején, hogy kicsit több idő kell mindig a gyógynövényeknek, hogy kifejtsék a hatásukat, de mondjuk a csalán esetében, hogyha már alkalmazzuk a pakolást, esetleg csapkodjuk a problémás területet, mennyi idő múlva érezhetjük?
Szinte azonnal van egy ilyen fájdalomcsillapító és gyulladás csökkentő hatása.
Ugye ott ő vérbőséget okoz.
Igen,
azon a
pont az a lényege, mert hogy elviszi onnan a berakódott salakanyagot, akár kristályokat, akár gyulladást keltő anyagokat, és ezáltal, hogy javul a terület vérellátása, ezáltal csökken a fájdalom, a duzzanat, elviszi onnan akár az ödémás cuccot, tehát hogy nagyon nagyon, az, tehát nagyon rövid idő alatt fejti ki a hatását. A másik ilyen gyógynövényem egyébként, a nagy kedvencem, az a fekete nadájtő, ami szintén nagyon gyorsan hat, de még azért a családról így belsőleg ismerhet, az egyik kedvencem. Egy nagyon-nagyon jó gyógynövény a cukorbetegek számára, nagyon jól csökkenti a vércukorszintet, de nem drasztikusan. Tehát, hogy pont az a növény, vagy tea, amelyik ilyen szeliden fokozatosan csökkenti a vércukorszintet, illetve nagyon jó tisztító, vértisztító és epetisztító, tehát a tavaszi tisztító kúráknak az egyik alapköve a csalán.
Említetted a fekete nadájtövet, ami nem biztos, hogy mindenki számára felismerhető, de ezt talán érdemesebb is beszerezni valamilyen készítmény formájában.
Fekete nadájtő nagyon könnyen beszerezhető, mocsaras vízpartokon található, és nagyon nem is lehet összetéveszteni semmivel, hiszen amikor kiássuk vagy kihúzzuk, inkább ásni kell, mert elég ragaszkodó gyökere van, fekete a gyökere, tehát nem véletlenül fekete nadájtő. Nagyon szép lila virágja van egyébként, de aki nem ismeri a gyógynövényeket, ne kísérletezzen. Ez belsőleg mérgező, tehát ezt csak külsőleg használjuk. És nagyon jó rándulásokra, ficamokra, izomhúzódásokra, csonttörésekre. Nagyon jó hatóanyagú krémek kaphatók belőle, de én szoktam ebből is pakolást készíteni. Lehet kapni szárít ott gyökeret, ami fel van aprítva. Ezt kell megfőzni. Nagyon sok vizet vesz föl egyébként. Meg kell főzni, és ilyen kocsonyás, nyúlós anyag lesz belőle, és azt kell borogatásként, mikor kihűlt, azután rátenni az érintett területre, és nagyon-nagyon hamar látványos javulást okoz. Tehát jól lehúzza a duzzanatot, egy bokaficamnál nagyon gyors gyógyulást lehet vele elérni.
Akkor
például
ezt szűrni sem kell?
Nem, ő egy úgy, ilyen nyúlós elkészült kocsonyás, igen, és egy hétig körülbelül hűt többé eltartható. Tehát, hogy azért, amit lehet, én amit szoktam venni, az egy elég nagy adag, bár tényleg egy ilyen 10 grammos kiszerelésben van, de mégis egy akkor, tehát az, annak a negyedét, ha megfőzzük, az egy hétig biztosan kitart.
Igen. Van ennek valamilyen más felhasználási módja, vagy ezt kifejezetten csak így külsőleg borogatásként,
őt
pakolásként?
Csak kifejezetten pakolásként és kenőcsként, tehát hogy őt csak így használjuk, de hát mivel ugye beszéltünk a mozgásról a múltkor, azt gondolom, hogy ez mivel mozgásszervi panaszoknál egy Jolly Joker, úgy gondoltam, hogy ezt ne hagyjuk ki.
Nagyon sok bosszúságot tud okozni az a gyógynövényünk, amit gyomnövényként szoktak a legtöbben emlegetni, és nagyon sokan küzdenek ellene a kertekben, kiskertekben, ez a gyermekláncfű, a pittypang, aminek nagyon sok része felhasználható egyébként, de ezzel is óvatosan kell bánni.
A gyermekláncfű is tipikusan pittypang, nevezzük pittypangnak, vagy nem tudom, mindenféle népies neve van is. A gyermekláncfű is az a növény, ami teljes egészében felhasználható, és kezdeném a gyökerével. A gyökere olyan anyagot tartalmaz, ez az inulin nevű anyag, ami a cukorbetegeknek egy alapvető tápanyag. Nagyon jól csökkenti a cukorbetegség, tehát magát a vércukorszintet, ezáltal ugye a cukorbetegség összes tünetét. Mellé, hát a virágja is tartalmaz hatóanyagot, de azt abból inkább ilyen élvezeti kis mézet, szörpöt szoktunk csinálni, ami igazából inkább csak a cukor miatt lesz méz és szörp. Nyilván a virágból is oldódik ki hatóanyag, de abban van egyébként a legkevesebb hatóanyag a virágban. A levelében van nagyon sok, és itt azt most el is mondanám, hogy bármennyire kesernyés is, nagyon jó összet vagy alkotó eleme lehet tavaszi salátáknak, mert egyébként egy ilyen étvágyjavító, vizelethajtó, epetisztító reumára is, ez is például nagyon jó vérnyomás csökkentő, vesekő hajtó, tehát hogy ez is egy annyira sokoldalú gyógynövényünk. Nyilván, ha problémák vannak, akkor tehát valamiféle betegség miatt kezdjük el használni, akkor erről konzultáljunk, akár orvossal, akár természetgyógyásszal. De ha csak mi azért szeretnénk, mert egy kicsit olyan nem jó most az emésztésem, akkor bátran, de akkor nem is kell teának, hanem akkor leszakítjuk, elrágcsáljuk, és kész. Tehát, hogy, és azt tudni kell, hogy minél idősebb a növény, annál több keserű anyagot tartalmaz, tehát célszerű a fiatal hajtásokat. És egyébként maga a gyermekláncfűről tudni kell, ez nem feltétlenül gyógynövényes vonal, hanem inkább agrárvonal, hogy amikor ő neki már, tehát hogy ő egy talajjavító növény is, és amikor ő már megjavította a talajt annyira, hogy neki már az nem jó, ő el fog tűnni a kertből. Tehát, hogy nem feltétlenül kell őt kiirtani, mert ő a gyökeréből olyan olyan anyagokat enged a földbe, ami által javul a talaj minősége, és amikor eléri azt a szintet, ő ki fog pusztulni. Tehát, hogy nem biztos, nyilván nem szeretjük, főleg már, amikor a magját eregeti, mert akkor jövőre még több lesz, de egy idő után el fog tűnni a kis kertből.
És mi a helyzet a szárával? Erről még nem beszéltünk.
A szárában is ugyanolyan hatóanyagok vannak egyébként, csak az már annyira keserű, hogy ezt azért ritkábban használjuk föl, de a gyógyszeripar ugyanúgy bedolgozza azt is a terméket, tehát a gyógyászati termékekbe, vagy a kenőcsökbe, tablettákba, mint a többi részét.
Ezzel kapcsolatban szerintem van egy kis, lehet, hogy tévhit, lehet, hogy nem, de majd ezt akkor mindjárt helyre teszette, hogy a szára mondjuk akkor ez külső felhasználást igényel, vagy belsőleg is lehet alkalmazni?
Én a gyermekláncfüvet alapvetően inkább belsőleg használnám, tehát hogy én külsőleg nem gondolom, hogy bármire is használnám a gyermekláncfüvet. És az, hogy most a szárát, vagy a levelét a teának, igazából azért jobb a levele, mert könnyebb vele bánni, könnyebb vele dolgozni, és mivel abban van a több hatóanyag, én inkább a levelét részesíteném előnybe.
Citromfű, ha még esetleg arról beszélnénk, mert hogy annak is rengeteg jótékony hatása van.
Igen, a citromfű is egy nagyon-nagyon régóta ismert és használt gyógynövény. 1611-ben a párizsi szerzetesek kifejlesztették az úgynevezett karmelita cseppeket, aminek az alapnövénye a citromfű volt. Ezek a cseppek, ezek immunerősítő és nyugtató cseppek voltak, és ezzel el is mondtam rögtön a citromfű két nagy titkát. Nagyon-nagyon jó idegnyugtató, szívnyugtató, nagyon jó alvászavarok kezelésére, tehát ilyenkor nyilván, ha alvászavarra, akkor este isszuk, hogyha egy napi stressz megelőzésére, vagy picit ilyen stresszesebb helyzetbe, akkor napközben isszuk. Pontosan úgy nyugtat, hogy nem leszel tőle álmos, tehát nem fogja a főnököd azt észrevenni, hogy te alszol az asztalnál, de egyébként meg a stresszt jobban fogod viselni. És ugye hát ez a citromfű, ez az, amit illóolajként is nagyon ismert. Ugye nagyon jó baktérium és gombaölő, herpeszre kenve nagyon jó például. Menstruációs problémáknál hasra az illóolaj, tehát az alhasat megkenegetve vele. Viszont erre, hogyha fürdővízbe csöppentjük, ugyanúgy nyugtató hatású. Viszont itt az illóolajoknál elmondanám, hogy csak nagy tisztaságú illóolajokat jó. Tehát lehet kapni tényleg nagyon szélsőséges árkategóriákba és minőségben, hogyha ezt egészségügyi célra használjuk, nem mondjuk párologtatni, akkor mindenféleképpen, tehát ha magunkra kenjük, vagy szimatolgatni szeretnénk, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy csak nagy tisztaságú olaj legyen.
Szerintem ez kiadna még egy műsort, úgyhogy most nem mennék ebbe bele mélyebben, viszont ha már arról beszéltél, hogy párologtatás, hát ugye a párologtatáshoz sem mindegy, hogy mit lélegzünk be, tehát hogy hogyan tudjuk ezt megkülönböztetni, csak egy gondolat erejéig, hogy mi az a nagy tisztaságú illóolaj.
Ez fel van tüntetve az olajon. Tehát fel van tüntetve, hogy hány százalékban tartalmaz olajat, vagy a hatóanyagot, vagy magát a növénynek az olaját, és hát sajnos ez tipikusan az a vonal, amire azt kell mondjam, hogy minél drágább egy olaj, annál nagyobb tisztaságú, mert magából az előállításából adódik az, hogy minél nagyobb tisztaságot akarok előállítani az olajból, annál több növény kell hozzá. És nyilván ezek a növények nem olcsóak. Most nem feltétlenül egy citromfű, de például egy levendulaolaj, vagy egy rózsaolaj, ott azért eléggé megnyomja az árat az, hogy hány tonna növényből jön ki az a minimális olaj.
Igen, ezt akartam mondani, igen. Hogy nagyon kevés
így
ugye
van,
az
így
eredmény
van,
belőle.
Így van.
A levendula még az egy nagyon jó illatú, nyugtató és nagyon szemedgyönyörködtető növényünk, amit szoktunk otthon termeszteni, vagy legalábbis veszünk magunknak. Milyen felhasználási módjai vannak?
A levendula is használható egyébként teaként, ezt azért kevesebben ismerik. Erre tényleg azt mondom, hogy ne az otthonit jó, tehát hogy a levendula többféle van. Van angol, van francia, aztán már ezeknek mindenféle elfajzott és elburjánzott vonalai vannak. Tehát az otthon termesztett levendulát tólóva intenék, hogy iszogassuk, mert akár hasmenést is tud okozni. Ha teaként szeretnénk a levendulát, akkor mindenképpen valamiféle drogériába vagy gyógyszertárba vásároljunk levendulát. A teája nyugtató, stresszoldó, tehát citromfűvel kombinálva például egy csúcs szuper teakeverék arra, hogy este könnyebben elaludjunk, vagy napközben ne legyünk olyan stresszesek. És hát természetesen a levendula is, mint majdnem minden gyógynövény egyébként immunerősítő, vértisztító, tehát hogy ezek azért majdnem minden gyógynövényben benne vannak. És hát külső borogatásként például a levendula is nagyon jó napégésre, szúnyogcsípésre, ez a citromfűről is elmondható például. És hát a levendula az... meg amelyik illatos növény, azokról el lehet azt mondani, hogy az illatozásával gyakorlatilag az idegrendszerre ugyanazt a hatást érjük el, mint hogyha meginnánk. Tehát a levendula illatozásával, az, hogy megszagolgatjuk, mondjuk este elalvás előtt, azzal ugyanazt a nyugtató hatást érjük el, mert hogy az illatanyag kiváltja azt az ingert az agyból. És én nekem a gyerkőcnek van is bent a szobájába, esténként meg szoktuk egy kicsit nyomkodni, dörzsölni, hogy felfrissüljön az illat, és a például nyugtalanabb, vagy izgatottabb valami miatt, akkor ő minden este, tehát már olyan automatikusan vesz megszaglásza, és akkor így ettől elalszik.
Szokták mondani, hogy egy ilyen kis párnácskát, ha megtöltünk levendulával, és ezt mondjuk a fejünk alá tesszük, vagy valahova közelbe.
A fejünk alá nem javaslom, mert egyébként a elég tömény tud lenni, és migrént tud okozni.
Pont az ellenkező hatást.
Igen, tehát a maga a levendula egyébként fejfájás csillapításra is nagyon jó. De ha túl sok mennyiségben van, vagy túl hosszú ideig, akkor pont az ellenkező hatást éri el, és akkor egy migrénes fejfájást tud okozni. Tehát én azt mondom, hogy szagolgassuk meg egy kicsit, vagy esetleg úgy tegyük, hogy mondjuk az éjjeli szekrényre, de a párna alá én nem javasolnám.
Átvettünk most egy pár gyógynövényt, így a műsoridő vége felé inkább arra kérnélek most, hogy aki szeretne ezzel foglalkozni, honnan tud tájékozódni, mert hogy ehhez nagyon nagy odafigyelésre van szükség, hogy ne úgy alkalmazzuk, nehogy aztán olyan teát főzzünk, amiből nem lehet teát főzni, tehát hol érdemes tájékozódni?
Saját tapasztalásból mondom, hogy itt Egerben is nagyon sok gyógynövényes boltban nagyon jól képzett szakemberek vannak. És most nem nevezném meg a boltokat, mert nem a reklám helye, de hogy azért ők nagyon jól tudnak ebben segíteni. Az interneten is mondtam, nagyon sok minden kering fönt. Azért vannak... és hát azt gondolom, hogy ő neki már mindegy a reklám, vagy nem reklám, de például a Bükki Füves Embernek az oldalán nagyon sok hasznos információ megtalálható. De azért ez látszik szerintem egy honlapon, hogy mennyire hiteles, vagy mennyire nem. Mint említettem, ugye a házi orvosok is tudnak most már segíteni, illetve a természetgyógyászok teljesen mindegy, milyen szakon végzett, azért előbb-utóbb ebbe bele kell állni egy természetgyógyásznak, hogy a gyógynövényekkel foglalkozzon.
Hát akkor elindul valamiféle kommunikáció a gyógyászat
így
és
van.
A természetgyógyászat
így van.
Között.
Én azt tapasztalom, hogy ahogy most is tanulok, ugye természetgyógyászat vonalon, hogy egyre több orvos is lesz természetgyógyász is, ami nagyon jó, mert ugye a nyugati orvoslás, ő a tüneteket kezeli, azért a mi természetgyógyászok viszont test-lélek-szellem szinten gondolkodunk, tehát az egészet nézzük, keressük az okokat, hogy mi okozza azokat a problémákat, és mi inkább az okot próbáljuk megszüntetni, viszont nekünk meg nem mindig van meg hozzá az eszközünk. És az orvos, aki természetgyógyász, és ő vérprofi tud ebben lenni.
Megelőzésre szokták használni valaminek a megelőzésére a gyógynövényeket?
Igen, például azért a őszi ilyen taknyos időszakban nagyon jó immunerősítő tud lenni egy borsmenta, tea, vagy annak az illóolajának a pároloktatása, de ugyanígy például bele egy citromfű is, ami szintén, hogy egy picit például egy iskola kezdési stressz, azért ott egy kicsit a gyerekeknek is jó. A gyerekeknél is lehet ezeket biztonsággal alkalmazni, csak ott azért egy picit kisebb adagban, és kevesebb ideig, de hogy egyébként maga a csalánteát én például csak azért szoktam inni, mert tudom, hogy jó, megtisztítja a véremet, a epémet, vesémet, mindent. Tehát, hogy ezeket így egy ilyen 6-7-es kúrába, attól függően mire akarunk hatni, nyugodtan lehet, hogy erősödjünk tőle.
Akkor, ahogy említettem, az illóolajok majd kiadnak egy újabb műsort, beszélünk ott majd krémekről is, stb. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm.
Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted az, hogy kell lesz. Tenezesito. Nem kérdés volt, hanem bók, de neked mindegy, úgysem ér el. Gondoltam, félrehúzol egy mosolytól, tűz lobban benned, mi bennem régen ég. Van kis játék, más férfi ebbáért, önni tudna és pont. Téged nem hat meg, mit kell tennem? És jel sem volt elég, még mindig nem érted az, hogy kell lesz. Necessito, ezer kis szó is túl kevés. Ha belül se nézel, mit kell tennem még? Azért, hogy rám néz, átkarol, simogas, bont szépeket, ezer csókkal kényeztes engem végre. De te, ha csak magadra típus, narcisztikus, hím nagy, mégis kell ezt bevallom. Hallom, hogy itt jársz, rögtön fodrász, parfüm, nyaklánc, rúzs és dekoltás, balat a szoknyám, bár csak tudnám, mit kell tennem még. Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz. Tenni össze szító, ezer kis szó is túl kevés. Bárcsak tudnám, mit kell tennem még. Ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz. Te necessito, ezer kis szó is túl kevés. Ha fel is a nézel, mit kell tennem még. Hogy rám figyel, ezer kis jel sem volt elég, még mindig nem érted azt, hogy kell lesz. Te necessito.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában Pinter Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgettünk a gyógynövények otthoni alkalmazásáról. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégáim Birincsik Márton és Kosszinger Jenő, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.